Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Énekeljük a 150. dicséretünknek az első versét, adventi várakozásunk 4. vasárnapján, a 150. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Folytassuk Isten tiszteletünket a 312. dicséretünknek első három versének éneklésével. A 312. dicséret első verse így kezdődik: Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr.
Thank you.
fordulj hozzánk, Uram, meddig késel. Könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét Eszter könyvéből, Eszter könyvének 4. fejezetéből, a 4. fejezet 1. 17 verséből. A gyülekezet a fentnevezett ige szakaszt alázatos szívvel leülve hallgassa meg. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hivatta Hátákot, a szolgálatra álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Ekkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha megsemmisítheti a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki elpusztításuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez és elmondta Mordokaj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfi és nőre egyforma törvény vonatkozik. Ha hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, az, hogy kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottnál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böltöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedetében. Hajtsuk meg fejünket és feleink Istennek írott igéjére imádságunkban. Olyan nehéz azt elhinnünk, és olyan nehéz megtapasztalnunk azt, hogy Te nem csak a mi életünknek vagy az Ura, hanem a mi történelmünknek is. Olyan nehéz elhinni azt, hogy minden cselekedeted, minden egyes megpróbáltatásod visszhangzik, amely példa előttünk. Kérünk, hogy mutasd így meg magad a most felolvasott ige szakaszban is. Hiszen számunkra ez már történelem, és mégis élő valóság. Élő valóság, mert bár tudjuk, hogy ahogyan fiad elmondta számunkra, hogy a világ fiai várják azt, hogy mi megjelenjünk előttük. Mégis sokszor ellenünk törnek. Kérünk, hogy adj nekünk bölcs szívet, adj nekünk tanítást, hogy tudjunk szólni úgy, ahogyan azt Te rendeled számunkra. És kérünk, hogy csendesítsd el a mi szívünket, formáld a mi elménket most ebben az órában is, hogy nem magunktól tudjunk majd szólni, hanem úgy, ahogyan azt Te kijelentetted, úgy, ahogyan azt Te eltervezted már. Kérünk azt is, hogy bocsáss meg számunkra, hogy mi oly kevélyek vagyunk, úgy megkeményítjük a szívünket. Bocsáss meg a mi bűneinket, Te látod azt, hogy bármennyire is fohászkodunk hozzád, mindig újra és újra beleesünk önmagunk csapdáiba. És ezért dicsérünk és dicsőítünk is Téged, hogy tart a kegyelem. És Te látod azt, hogy ezt a kegyelmet kiterjeszted egészségesekre és betegekre egyaránt. Kérünk, hogy akik most szenvednek, testileg adj gyógyulást. Kérünk, hogy akik lelkileg szenvednek, újítsd meg az ő életüket, hogy valóban a karácsony megmutathassa mindazt, ami valóban történt, hogy az Isten ember lett, hogy elküldted a Te egyetlen egy fiadat. Kérünk, hogy ahogy általa megígérted a Szent Lelket, úgy most jöjj közénk, eleveníts meg bennünket. Így fohászkodunk hozzád. Ámen. Készüljünk az ige hirdetésre, az 512. dicséretünknek az 5. versével. Az 512. énekünk 5. verse így hangzik: Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság.
Testvéreink, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely az előbb hallott igeszakasz folytatásából szól egyrészt hozzánk, tehát Eszter könyve 5. fejezetének az első 2 verséből, másrészt pedig János evangéliuma 3. részének 16. verséből. Először Eszter könyve 5. részének első 2 versét olvasom, így hangzik tehát Isten igéje hozzánk. 3 nap múlva királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. a király pedig királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király a kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. János evangélium a 3. részének 16. verséből pedig így szól hozzánk Isten beszéde. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Eddig Isten írott igéje. Sütörtöki Biblia óránkon arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a karácsony nekünk. Elhangzott az is, hogy nem kevesen a szeretet ünnepeként tartják számon. Ehhez kapcsolódóan feltettük azt a fontos kérdést, milyen szeretetre gondolunk mi, amikor így nevezzük az ünnepet. Sokan ezt tapasztalhatjuk, hogy az embernek a másik ember iránti szeretetére gondolnak ekkor. Hát arra a szeretetre, amely belőlünk fakad, amire mi emberek képesek vagyunk. Pedig, hogyha a szeretet ünnepeként emlegetjük a karácsonyt, akkor hozzá kellene tennünk azt, hogy itt nem a mi szeretetünkről van szó, hanem Isten szeretetéről. Isten irántunk való szeretetéről. És tovább gondolkozva akkor a Biblia óránkon, a mi karácsonyainkról, meg kellett látnunk azt is, hogy azok igazából rólunk, emberekről szólnak. Körülöttünk forog minden. Mit fogunk enni? Milyen ajándékokat adunk egymásnak? Kikkel találkozunk? Kikkel töltjük el az ünnepnapokat? Hol van benne helye akkor viszont Jézus Krisztusnak? Pedig karácsony az ő születésnapja. De akkor miért nem őt ünnepeljük? Akkor miért nem ő lehet a középpontban? De hát ki tudja őt szívből jövően ünnepelni? Ki tud annak őszintén örülni, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre? Hogy ő megszületett? Most ezen az adventi istentiszteletünkön keressük ezekre a kérdésekre a választ a felolvasott igeszakaszok segítségével. Azért, hogy a mostani karácsonyunk, ünnepünk Isten kegyelméből ne csupán azzal emelkedjen ki a hétköznapok a többi nap közül, hogy finomabbakat eszünk, és ne is csak azzal, hogy a szeretteinkkel talán kicsit többet törődünk, többet beszélgetünk, hanem azzal, és legfőképpen azzal, hogy végre igazán gyönyörködni tudunk az Úrban. De ehhez először is a magunk állapotával kell tisztában lennünk. Találkozva egymással, számtalanszor feltesszük ezt a kérdést, hogy vagy. És általában ez a válasz érkezik rá, köszönöm, jól vagyok. Vagy, ha nem igazán ez a helyzet, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy hát, meg vagyok. És hogyha folytatódik a beszélgetés, mondjuk azzal, hogy a másik elkezdi mondani a maga baját, problémáit, panaszát, akkor hamarosan kiderül, hogy valójában mi sem vagyunk jól. Nem így szokott általában lenni? Mert akkor elkezdjük sorolni azt, hogy fáj a lábam, magas a vérnyomásom, szédülök, dagad a bokám, és így tovább. Netán az, hogy a férjem egy érzéketlen tuskó, a feleségem állandóan zsörtölődik, morgolódik, a gyerek a szemtelen és követelődző, a lányom még házassága romokban hever, veszekedés veszekedést követ, a gyerekek szinte már remegnek és sírnak, nyugtalanság gyötör, a gyermekeim jövője miatt, hogy hol tudnak majd elhelyezkedni, hol fognak lakni, ha családot alapítanak. Betegségek, szeretetlenség, veszekedés, félelem, sírás, szükség, nélkülözés, magány, mennyi rossz. És nem tudunk igazán úrrá lenni rajtuk. Csak kérdezzük, miért van ennyi nyomorúság. Akit őszintén foglalkoztat ez a kérdés, hogy miért van ennyi nyomorúság, az megtalálja rá a választ Isten beszédében, a Bibliában. Az első lapjain elmondja nekünk Isten azt, hogy abban a világban, amelyet ő megteremtett, még semmi sem nyomorította meg az ember életét. Akkor még nem volt ismerő számára a félelem, a fájdalom, sem a szükség, semmi rossz. Békességben, biztonságban, bőségben, boldogságban élhetett. És mindez azért volt, mert Isten országán belül, Istennel közösségben élt, mert bízott benne. Az ember azonban, hallgatva a kísértőre, engedetlen lett Isten iránt. Megvonta a bizalmát tőle. Ezzel kiszakította magát az Istennel való közösségből. Eljött az Isten országából. És azóta mindnyájan az Isten országán kívül születünk meg, már így jövünk a világra. A bűn ezt jelenti a Biblia értelmezésében, hogy Istentől elszakadtunk, Istentől távol vagyunk. És a bűnünkkel Isten haragját zúdítottuk magunkra, és halálos ítéletet érdemlünk. Tisztában vagyunk-e már ezzel? Az Eszter könyvéből felolvasott rész arról szól, hogy a zsidó nép fölött mondják ki a halálos ítéletet. Egyetlen napon, a 12. hónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Olvashatjuk a megelőző fejezetben. Az ítélet kezdeményezője Hámán, aki országának, a perzsa birodalomnak befolyásos embere, és a haragját azt váltja ki, hogy egy zsidó ember, Mordokaj, nem hajt féltet előtte, mert ő csak az Istent hajlandó imádni. És Hámannak a bosszúja végrehajtásához sikerül megszerezni a király hozzájárulását is, és az ítéletet kihirdetik a birodalom minden részében. Hallottuk a felolvasott igeszakaszból, hogy nagy gyász szakadt a zsidókra, sírtak és böjtöltek. De az is kiderül a felolvasott szakaszból, hogy Eszter királyné ott a palotában, pedig ő is zsidó származású volt, semmit sem tudott az egész szörnyűségről. Milyen más az élet a palotán belül és a palotán kívül. De vajon a mi palotánk falán keresztül juthatott-e már ez a hír? vagy elhárítjuk magunktól még mindig, mondván, hogy azért én nem vagyok olyan gonosz ember, hogy halálos ítéletet érdemelnék. Vagy elhárítjuk magunktól azzal, hogy kérem, én templomba járó ember vagyok. Áttörhette már ez a hír a büszkeségünk falát. Hallgatunk-e a hírvivőkre? Mert nem csak Eszter idejében volt ilyen, akitől megtudhatta, hogy milyen veszedelem fenyegeti népét, ma is vannak. De komolyan vesszük-e azok szavát, akiket Isten küld, és akik Isten üzenetét, beszédét adják tovább. Eszter nem kérdőjelezte meg Mordokaj üzenetét, sőt, válaszában már arra reagált, amit a nagybátyja kért tőle, hogy kegyelemért kell könyörögni a királynál. Eszter belátta, hogy rajtuk már csak a kegyelem segíthet. De vajon mi készek vagyunk-e az Úrhoz kegyelemért folyamodni? Lehet, hogy megszólítjuk mi őt imádságban, hogy ezt-azt kérünk tőle, de vajon kegyelemért könyörgünk-e hozzá? Második fontos üzeneteként ígénknek érdemes végig gondolnunk, hogy mi akadályozhat meg bennünket abban, hogy kegyelemért esedezzünk. Hallottuk, hogy Eszter is kitért először Mordokaj kérése elől, és azt mondhatjuk, hogy józan megfontolásból. Hiszen perzsa udvari szokás szerint bejelentés nélkül senkinek sem volt szabad a király színe elé lépni. Aki ezt mégis megkísérelte, az halállal lakolt. Ez a törvény Eszterre is vonatkozott. És súlyosbította a helyzetét az, hogy már 30 napja nem hívta őt magához a király. Gondolhatott arra is ezek után, hogy talán már kiesett a kegyéből. A teljhatalmú királynak azonban volt joga ahhoz is, hogy az arany királyi jogarát felemelje, és hogy a felemelt és kinyújtotta, az azt jelentette, hogy megkegyelmez annak, aki odament elé hivatlanul. Ez azonban teljesen kiszámíthatatlan volt. Hangulatától, az adott körülményektől függött, tehát nagyon bizonytalan volt. Így hát Eszternek sokkal inkább azzal kellett számolnia, hogy az ő bemenetele a halál jelentheti számára. Meg lehet hát érteni Eszter ingadozását. Fiatal vagyok még, s már is a halál. Hát, ha lenne valami más megoldás. Ó, ha nem a törvény ellenére kellene bemenni, hogyha simán lennének a dolgok, ha el lehetne kerülni a kockázatot. Lehet, hogy Istenről mi is valami ehhez hasonlót gondolunk, és azért nem merjük őt megszólítani. Félünk tőle. Hogy is közeledhetnénk hozzá, mi emberek csak úgy? Szabad-e nekünk őt zavarni? Várhatjuk-e, hogy foglalkozzon velünk? Velem, egyszerű kis emberrel, az én bajaimmal, az én kérdéseimmel. És hogyha megszólítom, ha közeledem hozzá, nem fog-e eltörölni engem a föld színéről? Akiben ilyen és ehhez hasonló gondolatok vannak Istennel kapcsolatban, az nem ismeri még igazán azt az Istent, aki egyszülött fiában az Úr Jézus Krisztusban és a Szentírásban kijelentette magát. Az nem tudja még igazán, hogy ki is ő, hogy milyen Isten ő, hogy összehasonlíthatatlanul másabb, mint a földi királyok. Nem is lehet egyszerre emlegetni őt a földi királyokkal. Hogy nála nincs kihallgatási idő, és nincs ügyfélfogadási rend. Hogy hozzá nem kell külön bejelentkezni. Hogy a cselekedeteit, a magatartását nem a pillanatnyi hangulata és a kedve határozza meg. Eszternél azt is látjuk még, hogy nem a maga erejére támaszkodik, nem a maga hősiességére döntése meghozatalakor. Hiszen azt üzeni Mordokajnak, hogy böjtöljenek érte, és ő is böjtölni fog. Azaz egészen Istenre bízza magát. Mi pedig nem úgy van-e, hogy akkor is, amikor talán már látjuk, hajlandók vagyunk beismerni, hogy halálra ítéltek vagyunk, amikor látjuk azt, hogy az életünk talán már romokban heber, vagy ha nem is az egész életünk, de életünk bizonyos területén csődöt mondtunk, még akkor is saját magunk, a saját erőnkből szeretnénk kikeveredni belőle. Én képes vagyok én, képes kell, hogy legyek erre. Holott mi nem tudjuk megszabadítani magunkat. Istennél azonban készen van a kegyelem. És ez a harmadik üzenete most ezen az Isten tiszteleten a felolvasott ígéknek számunkra. Azért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie. Azért jött elő ide a földre, és azért kellett szenvednie és meghalnia a kereszten, mert csak úgy lehetett segíteni rajtunk embereken, hogy ő odaállt a helyünkre. Odaállt a helyünkre, mint egy azt mondta Istennek, Atyám, ők valóban megérdemlik a büntetést, de ne rajtuk hasd végre, itt vagyok én. Ezt a büntetést rajtam hajtsd végre. Ez történt meg nagy pénteken, a Golgotán. Ott szenvedte el Jézus Krisztus a mi halálos ítéletünket. Annyira, hogy még Isten is elhagyta őt. Így megjárta a pokol mélységét is. Mert Isten igazságos Isten, és a bűnt megbünteti. De Isten végtelenül irgalmas, és a bűnöst igyekszik megmenteni. És erre csak egyetlen lehetőség volt, és ezt vállalta Jézus Krisztus helyettünk, érettünk. Azért lett emberré, mert az ember bűnéért csak az ember bűnődhetett. Mivel azonban Jézus Krisztus Isten is, ezért az egész emberiség bűnét és büntetését magára vállalhatta. Amikor a kereszten elhangzott utolsó szava elvégeztetett, és utána a fejét lehajtva meghalt, akkor elvégeztetett minden ember ítélete, és elvégeztetett minden bűnös ember felmentése is. Akkor bocsátotta meg Isten mindannyiunk bűnét. A kereszten érvényesült Isten igazsága a bűnnel szemben, és Isten irgalmassága a bűnös iránt. Jézus fizette meg az árát annak, hogy egyáltalán szóba áll velünk Isten, hogy mi ma délelőtt is itt evangéliumot, örömhírt hallgathatunk, hogy van lehetőségünk arra, hogy visszatérjünk az atyai házba, hogy Isten rendbe hozza azt, amit mi elrontottunk az életünkben. De hát akkor hogy is van az, hogy mi mégsem tudjuk őt igazán ünnepelni? Hát nem csodálatos pedig az, hogy a helyünkre állt, Nem csodálatos az, hogy Isten Jézus személyében ott keres föl bennünket, ahol éppen vagyunk, a sóhajoknak, a könnyeknek, a fájdalmaknak és a sírásnak abban a világában, amelyben mi emberek élünk. Éppen a mindennapi élet gondjaiban és bajaiban akar mellénk állni, hogy megoszta a sorsunkat, hogy segítsen nekünk a problémáinkban. Az, hogy Jézus Krisztus emberré lett, hogy itt járt ezen a földön, és aztán meghaltott a kereszten. Ez azt jelenti, hogy Isten Jézusban nem igényel magának jobb sorsot, mint amilyen a legtöbb embernek van itt a földön. Mint annak az embernek, akinek a mindennapi élete kemény munkában, fáradtságban és sok-sok csalódásban telik el. De hát akkor mi emberek minden fájdalomban, ami ér bennünket, minden szenvedésben, ami lesújt, gondjaink és bajaink közepette is azzal bátoríthatjuk magunkat, hogy Jézus Krisztus nagyon jól ismeri mindezt. Ő tudja a legjobban, hogy mi megy végbe egy gondokkal teli, vívódó ember lelkében, hogy mennyire tud fájni a gúny, a megaláztatás, a meg nem értés, hogy a gyötrődő test fájdalmai mennyire elárasztják a lelket is. Jézus Krisztus ismeri a kísértő hatalmát és cselvetését is. Jézus Krisztus a földre jött, és ez azt jelenti, hogy nem csak ura, hanem testvére lett mindenkinek, aki hisz benne, aki rámeri bízni magát. Azt is olvastuk a felolvasott ószövetségi szakaszban, hogy Eszter megérintette annak a pálcának a végét, amelyet felé nyújtott a király. És az egy nagyon fontos mozzanat, mert ez azt jelenti, hogy elfogadja a kegyelmet. És nekünk is meg kell érintenünk ezt a bizonyos pálcát. Isten Jézus Krisztusban nyújtja ezt felénk, kínálja a kegyelmét, a segítségét a mi életünkhöz. De ezt a pálcát nekünk kell megérintenünk. Valahogy így, hogy elmondjuk, Uram, én nem tudom magamat megvédeni. Uram, én nem tudom magamat jobbá tenni. Hiába próbálkozom. Lehet, hogy egy-két órára sikerül. Uram, én nem tudom a tönkrement dolgaimat helyrehozni. Lehet, hogy éppen a tönkrement házasságomat. Uram, én nem tudom megszerezni azt, amit kínálsz, de tudom, és most megvallom neked, hogy rászorulok a bocsánatodra, rászorulok a kegyelmedre, az új életre. Tudom azt is, hogy nem érdemlem meg, de te kínálod. Sose fogom én megérteni azt, hogy miért is szeretsz engem igazából, ezt a kegyelmet. Én sosem fogom tudni megérteni. De hálásan elfogadom. Örömmel, mint ahogy a gyermek tud ajándékot elfogadni. És amit belőle másokkal megoszthatok, azt megosztom. Akinek az életében ez megtörténik, az tudja már Jézus Krisztust szívből ünnepelni. Valahogy úgy, ahogyan Füle Lajos egyik négy sorosában megfogalmazta, ingyen kegyelme őrködik felettem. Azért ingyen, mert megfizethetetlen. Hisz érte semmit nem tettem, s tehetnék, de hálás lennem, mindenkor lehet még. Legyen így áldott a mi karácsonyunk. Amen.425. dicséretünket keressük meg, és a harmadik versszakát énekeljük, valljuk, s jó lenne a szívből jövően. Ó Ábrahám ura, szent fegyelmed nekem az én örömöm, útamon ez vezessen. 425. énekünk harmadik versszakát énekeljük tehát. Istenünk, te nagyon jól látod, hogyan szoktunk mi karácsonyra készülni. A gondolatainkat is látod, amelyek között lehet, hogy ilyen is van, jobb lenne már túl lenni az egészen. Hiszen annyi fáradtsággal, annyi futkosással, annyi idegeskedéssel jár. Te látod, Urunk, azt is, hogy mi ünnepelni sem tudunk már igazán. Annyira belevetettük magunkat a rohanásba, hogy szinte már megállni sem vagyunk képesek. S hogyha mégis megállunk, akkor pedig a fáradtságtól már összeroskadunk. S lehet, hogy gondolkozni sem vagyunk képesek már igazán. Urunk, te azt is látod, hogy tesszük mindezt úgy, hogy talán azt sem tudjuk, hogy mi végre miért. Csak egyszerűen minden nap felkelünk, elindulunk, rohanunk, aztán este bebukunk az ágyba. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak látod és tudod mindezt, hanem te szeretnél bennünket mindenképpen megajándékozni. Te szeretnél bennünket ebből kiemelni. Szeretnéd, hogyha megértenénk végre, hogy te nem ilyen életet képzeltél el nekünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi ezt olyan nehezen akarjuk meghallani, tudomásul venni. A mi palotánk falait is olyan nehezen tudja áttörni a jó hír, a te örömhíred. Úgy be tudunk zárkózni mi is, különféle falakkal körülvenni magunkat. Urunk, most arra kérünk, rombold le ezeket a falakat. Rombold le mindazokat a falakat, amelyek elválasztanak tőled, és amelyek igazából így egymástól is elválasztanak bennünket. Azért könyörgünk most hozzád, hogy ez a karácsony másmilyen lehessen, mint a többi volt. Hogy igazán áldott lehessen, igazán fényes lehessen számunkra. És ne a mesterséges fények által, amelyeket mi keltünk, hanem azért, mert beragyoghat a szívünkbe is, betöltheti a szívünket az igazi világosság, a világ világossága, Te magad, Urunk. Könyörgünk azért, hogy segíts nekünk hinni benned, elhinni mindazt, amiről most is szólt az ige, hogy Te mit cselekedtél Jézus Krisztusban értünk. Hogy végre igazán megláthassuk, hogy mi is történt ott a kereszten. Hogy végre igazán megérthessük, mekkora ajándék az, hogy Jézus Krisztus megszületett erre a földre. És imádkozunk azért, hogy végre a karácsony ne csupán rólunk szóljon, emberekről, hanem elsősorban rólad, és aztán így egymásról. Kérünk téged, segíts nekünk kegyelmedet elfogadni. Segíts nekünk abban, hogy őszinte bűnbánattal tudjunk leborulni eléd, és így tenni oda az életünket. És segíts nekünk abban is, hogy amikor már rád bíztuk magunkat, átadtuk az életünket, utána is merjünk mi kegyelemből élni. Hogy ne gondoljuk azt, hogy mindent nekünk kell kierőszakolni, kicsikarni az élettől, a sorstól, hogy mindenért nekünk kell rohanni, hanem hadd láthassuk meg a Te ajándékaidat, vegyük észre, amelyeket oda tettél az utunkba, csak éppen mi elmegyünk mellettük. Urunk, így kiáltunk hozzád azért, hogy könyörülj meg rajtunk, könyörülj meg az egész gyülekezetünkön, könyörülj meg mindazokon, akik között élünk. Hadd lehessünk mi hírvivők, hogy általunk rajtunk keresztül, és hadd terjedhessen tovább az örömhír, hogy van kegyelem, van lehetőség az új életre, az újrakezdésre. Így kérünk téged, hogy maradj velünk, maradj betegjeinkkel, testi-lelki nyomorúságokkal küszködő testvéreinkkel, a magányosokkal, az elcsüggettekkel, az elfáradtakkal, a megfásultakkal. Kérünk téged, Jézus Krisztusért, segíts, hogy megújulva mehessünk el innen a Te házadból, ígédet szívünkbe zárva, és ott forgatva. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívjuk a testvéreket Isten előtti elcsendesedésre a ránk következő napokban is. Előkészítő istentiszteleteken készülünk együtt is még karácsony ünnepére. Tehát holnaptól kezdve 19-től 23-áig minden este 6 órakor istentisztelet lesz itt a templomunkban. 24-én délután 3:30 órakor, tehát most nem 3 órakor, mint ahogy ezt megszoktuk az elmúlt esztendőkben, hanem 1:30 később, 3:30-kor kezdődik a családi karácsonyi ünnepségünk, istentiszteletünk. Ünnep első és második napján, tehát mindkét napon 10 órakor istentiszteletet tartunk, mind a két alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Már most hirdetjük, hogy szívesen elvisszük házhoz is az úrvacsorát, és kérjük ebben a testvérek segítségét, hogy jelezzük, hogyha tudunk ilyen gyülekezeti tagunkról, aki betegség vagy az időskor miatt nem tud ide eljönni, de szeretne úrvacsorával jönni. Az autós testvérek felé külön is szeretnék fordulni, és segítségüket kérni abban, hogy azok a szeretett csomagok, amelyeket már elkészítettünk, azok eljuthassanak a címzettekhez. Tehát azt kérem, hogy aki ebben tud segíteni holnaptól kezdve, az itt akár az istentisztelet után jelezze ezt nekünk. Karácsonyi hírleveleink is elkészültek, megtalálhatjuk hátul. Kérjük most is azt, hogy a testvérek legyenek segítségünkre abban, hogy minél több levél eljuthasson úgy, hogy elvisszük, tehát ne kelljen postára adni, mert nagyon magas a postai költség. És köszönjük szépen mindenkinek, aki az utcájában, a környékén kész bedobni az ott lakókhoz ezt a hírlevelet. Hirdetem azt is, hogy érkeztek hozzánk használt, de még jó játékok. Arra gondoltunk, hogy elsősorban azokhoz a családokhoz lenne jó eljuttatni, ahol talán arra sem nagyon van pénz, hogy a gyerekeknek karácsonykor játék kerülhessen oda a falá. Hogyha tudunk ilyen családokról, kérjük ebben is a testvérek segítségét, de hirdetem azt, hogy meg lehet nézni, tehát most esténként az istentiszteletek előtt is után meg lehet nézni, lent a gyülekezeti helyiségünkben vannak ezek a játékok. Ha úgy gondoljuk, akár saját magunk, tehát a gyermekeink számára is nyugodtan vihetünk el belőle. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy egy nagyon rövid időre maradjanak itt istentisztelet után még. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, emlékezzünk Jézus Krisztusunk jó tételményére, amelyről most is szó volt ezen az istentiszteleten, aki gazdag lévén szegényé lett, érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Múlt vasárnapi perselypénzünk 26.032 forint volt, diakoni perselyben sajnos csak 9.410 forint volt az elmúlt vasárnapon. Most pedig a 294. dicséretünket keressük meg, 294. énekünket énekeljük el végig mind a három verszakával, az utolsó, tehát harmadik verszakot majd fennállva. Jézus vígasságom, esdet elve várom áldó szabadat, a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.